Osta mi razmišljam, Marko, mert van témak az Isten szeretetéről szóló evangélium. Jó pár igét tudunk erre nézve felhozni. Én már mindjárt kérdeznék is, hogy milyen idők vannak Isten szeretetére.
Mindjárt Isten
szeretet.
Igen, Isten a világot, mindjárt
Igen.
Teljes szeretet tízi a témában?
Például. De az a mi részünkről van, ami szeretetünk Isten felé.
Egykori Isten a három.
Szeretet himnusza. Ennyi.
Isten még előbb szeretett minket, mi
amikor. Tehát ez megint egy nagyon fontos ige szakasz.
Meggondolni, és mi nem az a szeretetre, hogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy.
Így van. Na, lényeg az, hogy jó pár írtunk el Múzsa, de rengeteg olyan esemény, dolgot is fel tudunk sorolni, amely egyértelműen arról tesz bizonságot, hogy Isten minket szeret. Ugyanakkor azért azt is látunk kell, hogy egy-egy nagyobb próbatétel, utolcélmény, vagy nehézség következtében akarva akaratlanul megnyílik, megrendül bennünk az Isten irántunk való szeretetéről szóló hitvallás. Sok olyan szenvedés és nyomorúság van, amely még sokszor a legmasszívabb hívő emberek hitét is megrendítik. Csak a nélkülözést figyeljük. Például lehetnénk akár elsőként a szeretetet. Ugyan a egyik versőben is megfogalmazódik. Azt mondja, mi ezért minden önkínzás innen, szeretnénk, hogyha szeretnének. És lennék valaki, lennék valaki. Hogy tud nekünk fájni, amikor sokszor a legközvetlen környezetünktől se tapasztaljuk meg azt a szeretetet, azt az elfogadást, azt az együttérzést, azt az elismerést, amely megsokszorozhatná zsenünket a mindennapi terhek elhordozásában. Hogy vehetnénk a betegségeket. Hány ilyen betegség van, amely borzalmasan meg tudja erőtteleníteni a hitünket. Egyszerűen nem értjük azt, hogy hogy történt ez vagy az a baj az életünkben. Vagy ennek a kapcsán láthatjuk azt, hogy nem egy hívő szolgáló van, akinek tényleg az egész élete Krisztusról szól, Krisztus szolgálja hűen, tényleg imádva. Mégis azt láttuk, hogy szinte még ki sem esett az egyik bajából, már egy másik baj, másik teher tornyos magára. Csepeltünk az Istentől kapott ígéreteinket is. Amelyre évek óta talán tizedek is, hogy várunk beteljesülésükre. És ez az egyre gyökrelmesebbé válunk várakozás, előbb utóbb csak ugyan meg fogja rendíteni a hitünket. Segítünk odaolva arany egyik versében, hogy a remény is eltört, az utolsó árvót, csupán a kétség kötött egy aggódeszkaszához. Egy-egy ilyen nehézség következtében az ember akarva akaratlanul felteszi a kérdést. Valóban szeret az Isten? Valóban fontos vagyok én neki? Számol velem? Súlyos kérdések ezek, amelyek sokunk szívéből felbudjanak. Sokan meg is rettenünk attól, hogy hogyan jutottam el ide, amikor itt ideje hívő vagyok. De azt hiszem, hogy nem hitetlenség az, hogyha megjelennek ezek a gondolatok. A kérdés csupán az, hogy mit kezdünk ezekkel. Mi ezekre a kérdésünkre, ezekre a kétségünkre az ige válasza. És persze, hogyan jutottunk el oda, hogy a legnehezebb körülmények között is teljes bizonyossággal tudjuk magasztalni Isten az ő szeretetére. Először is látnunk kell azt, hogy mi ezeknek a hitbeli megingásainknak az okai. De sokunkat jelenleg az a fajta mentalitás, hogy mindjárt körülményeinken akarjuk lemérni Isten szeretetét. Ha jól mennek a dolgaink, akkor hálákat zengedezünk Isten irányunk való szeretetéért. Azonban, ha rosszul mennek a dolgaink, először elkezdünk azon morfondírozni, hogy mit csinálhattam rosszul, lehet, hogy valami bűn van az életemben, amelynek ez a következménye, lehet, hogy éppen itt él az Isten, vagy eljutunk oda, lehet, hogy elfeledkezett rólunk az Isten, lehet, hogy nem is szeret. Ha megajándékozz mindezzel a dologgal, amire szerintem valóan vágytunk, kérdezzel a akár a társkérdés, a gyermek, a munka, a szolgálat, akkor minden rendben van, akkor tudni biztos, hogy szeret az Isten. Azonban, ha elvesz valamit, netán valakit, vagy nem adja meg azt, amire nagyon vágyunk, annak ellenére sem, hogy nem Bibliát, hanem vágyunk. Előbb vagy utóbb meg fog bendülni bennünk az Isten szeretetet. Ebből már fakad a másik alapvető probléma is, amikor Isten szeretetét őkért tesszük lényegről, ki mit kapott. Elkezdjük azt vizsgálni, hogy a másik mindent kap, amit mi nem, pedig hát nem jobb hívő, mint mi. Innenkor szoktak felbogjani ez a féle keserű szava, betegőt kapott társat, én pedig nem, a gyermekeket kapott, munkát, gazdagságot, még én mit halok éhen. Ez nekem sokszor előtt a problémaként. Még erőt és egészséget, szépséget is kapok, mint én. Őt mindenki szereti, és elismeri. Még engem vissza se vesz meg. Az ő szolgálata látványos mellesleg még áldott is. Az ennyibet bezzel nem látja senki. De még a látják sem, értékelik semmire. Nem igazságos az Isten. Őt jobban szereti, mint engem. Az a bejegyzetfajta gondolkodás mondan, hogy ezek előbb-utóbb nagyon eltávolítanak Istentől. Irigyé válunk, megkeseredünk, és megbendülünk. Már csak egy példát említeni ezekre a problémákra nézve, amikor Isten szeretetét szenvedések tükrében is kell. Sok olyan szenvedés, fájdalom van ezen a világon, amelyet nem igazán tudunk választani, de még ha tudnánk semmi, milyen kerülni. Nagyon érdekes az, hogy a hívő ember már nem csak a maga problémáira reagál rosszul, a maga szenvedéseire, hanem sokkal mélyebben éli meg mások szenvedéseit is. És el szokott oda jutni, hogy ezért felteszi a kérdést, hogy az az Isten, aki ennyire szeret minket, hogy engedheti meg ezt a sokféle fájdalmat, ezt a sokféle nyomorúságot, szenvedést, ami körbeül el minket ebben a világban, sokszor a saját környezetünkben is. Viszont tényleg kerül feltetnénk a kérdést. Tehát ha nem a körülményeinktől függ az Isten szeretet, hát akkor mitől? Hogyan győződhetünk meg arról, hogy szeret az Isten? Ha már előbb is említett jelenségi alapján, amely azt hiszem mindenünk számára elég ismert, képzik meg, hogy mit is tanít az ige Isten szeretetéről. Az ige eként hangzik. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Az az Jézus életén át, főként az ő szenvedésén keresztül nézzük meg azt, hogy mit is tanít az ige Isten hozzánk való szeretetéről. Miért is lehetetlen az ő szeretetét a körülmények függvényében vizsgálni. Jézusnak már a fogantatásával elkezdődik a szenvedés az életében. Ugyanis Isteni hatalma ellenére belealázkodott ebbe a nyomorult emberi testbe, amely a szenvedésnek, a fájdalomnak, a halálnak van kitéve. Ezzel mint egy lemondott az ő mennyei dicsőségéről, szolgai formát töltött, hogy megmentse az embert a ráváró ítélettől, a kárhatattól. Szolgálva ezzel az ő mennyei atyát, és által az embert. Születés és tökéletesen jelképezi azt a szeretetet, azt a kegyelmet, amelyet közénk jött. Ugyanis nem király pompában, nem fenség és dicsőségben született, hanem egy istállóban. A szamara, a békák egy szóval az állatok között. Ezzel, mint egy utat nyitva a legszegényebbek, a legnyomultabbak előtt is. Gondoljatok bele, hogyha a király fenségbe jött volna közénk, akkor nem valószínű, hogy bemertek volna hozzá menni akár a pásztorok, akik egyébként egy ilyen kifejezett, kivetett réteg volt, vagy akár a parázban a valamcsorú szunkabunkák, ha megalázottak. De mikor mertek volna, sem járulhattak volna az ő királyi fenségjelni, ugyanis most sem teheti meg akárki. De amikor nyiladozik a gyermek Jézus szeme, már a menekülés sűrűs felhelmelve vett rá. Ugyanis az akkori negyedes fejedelem Júda helytartója kerülves minden két évnél fiatalabb gyermeket megületett, megféltette az uralmát. Azt hiszem, hogy egyikünk számára sem ismeretlen a menekülés, és az ezekkel együtt járó lelki gyötrelem. Sokszor elég, ha tudjuk azt, hogy valaki nem szeret minket, már távolságot tartunk vele. Vagy elég, ha tudjuk azt, hogy a másik milyen indulattal, milyen haraggal van felénk, amilyen módon lehet, menekülni fogunk ebből, sőt, bolykálni. De csak az elmúlt pár évtizedet nézzük, és van egy családnak kellett elhagyni az otthonát. az ellenük irányuló támadások miatt. Mennyi kétség, mennyi szorongás van ilyenkor az ember szívében. Lesz-e még ott lenni? Van-e még egyetlen, hova hazamenni? Nem egy szívből, budják már fel ez a dős, sem baj. Visszatérve indult gyermekkorához, gyermekkoráról keveset tudom, de mindaz a kevés is, ami ugyanint tárulkozik az igéből, itt jelen tulajdonságával a betekintés. Egyik a szenvedés, másik a mennyi akélán való feltétel nélkül elnyelmesség. 30 éves korától azonban szinte teljességében tárulkozik elénk az ő élete. Sengői alkalmunk szüke miatt nem tudjuk a maga teljességébe szemlélni az ő életét, de azért az életenek egyre több szakaszán keresztül is sok választ kaphatunk, sokféle választ kaphatunk mai minket, a mai témákat illetően. Megváltó munkája azzal kezdődik, hogy megkísérti az oldalt. Innentől kezdve rendszeres velejárójával válik az életének a szenvedés, a kísértésekkel szemben küzdelem, az emberi életért való halálig menőtosa. Ha próbálja meg ezt egy babicsi idézőten keresztül szemléltetni, és jól lennettem, hogy ennek a mentén haladnánk végig. A vers így hangzik. Barátaim egyenként elhagytak. Akikkel jót tettem, megtagadtak. Akiket szerettem, nem szeretnek. Akiket ragyogtam, eltemetnek. Csak te borulsz rám, atyai jóság, mint letört karóra a rózsát. Ez a pársony nagyon jól mutatja a Jézus szenvedéseit. Ha megfigyeljük az ő életét, tényleg elmondható volt az, hogy barátai egyenként elhagyták. Épp, hogy elkezd a szolgálatát, már azzal kell szembesülni, hogy akikkel együtt nőtt fel, Názáretbe, akiket gyermekkorom óta ismert, akikkel talán nem addig jó barátok voltak, egyszer csak dühel és haranggal rontanak rá. És miért? Mert kijelent Isteni hatalmát. Meglátják jóságát és kegyelmét. Az irigység, a gyűlölet olyan végletekbe csap, hogy meg akarják volna. És bár megvalni nem tudják, de innentől kezdve familia nem nyújtott biztos menedéket a számára. De mennél is fájú volt az a család, akitől az ember szinte már elvárná azt, hogy együtt érezzen vele, hogy elfogadja, elismerje. Sosem értették meg, és nem is segítették az ő munkáját, csak távolról figyelték és követték, sőt, bolondnak tekintették. Most sincs egy másként, nem egy hívő ember szomorú tapasztalata az, hogy amikor megtér, a családja bolondnak titulálja, az addig jó barátok. Eltávolodnak, sokszor rossz hívét veltek, bosszok ilyen vállalnak. És milyen? Mert más lesz. Mert megváltozott. Mert nem akar kezet fogni a szerelem minden. Hogy tud nekünk ez fájni? De minket így meg tud szomorítani, akkor mennyivel inkább az Úr Jézus, hogy az emberhez a nyomorúthoz jött, azok közül is elsőként a legközelebb állókhoz, hogy az evangélium, a megoldás, az ő szeretetét hozza. Beért őt, csak elutasították, és rosszabb esetben pedig bántották is. Sok volt a sokaság, akikkel csak úgy, mint az otthoniakkal jöttek, mégis megtagadták. Például Gadarából, ahol egy közveszélyes embert, egy közveszélyes őrültet szabadít meg, mint tesz a város. Anyagi kárukra hivatkozva, kiüldözik a városból. Hogy ott volt egy 38 éve béna, akit gyógyulással ajándékoz meg, annak ellenére, hogy ez az ember nem is kérte tőle, mint tesz cserébe elárulja a farizósoknak. És ott voltak a leprások is, akik csak úgy, mint a, sőt, nem is azt mondom, csak úgy, hanem mindenképpen például 10 leprásból egy megy vissza dicsőíteni Istenet. De ahogy az előbb már említettem, hogy ott voltak a leprások is, ugye nem összesen 10 leprást gyógyított meg, ennél jóval többet, de nagyon szemléletes az például, amikor ez a 10 leprás meggyógyul, ezek közül egy fog visszamenni. De Krisztust dicsőíteni az Isten hatalmáért. Föltettünk a kérdést, hogy a többet szóval. Talán már mi is megértünk hasonló helyzeteket, hogy akikkel jót tettünk, hátba támadtak, vagy utól visszajöttek, ami jó indulatunkkal. sokszor ezek nagyon komoly károkat tudnak okozni bennünk is. De térjünk vissza. Ott volt Jeruzsálem, Izrael kebel, azaz nép és a vallás vezetői, akiket szeretett. De ők ugye nem szerették, sőt, el se fogadták. Jézusnak talán a legfájóbb, legkeserűbb szavai hangzanak el Jeruzsálem feletteként. Jeruzsálem, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidbe, ahogyan a tyúk szárnyol a gyűjtett csibéit, de te nem akartátok. Jézus szolgáló életét végigkíséri a farizeusokkal szembeni állandó küzdelem. Módosulsz látni, azok, akik a legjobban ismerték a gyűjtést, a törvényt és a profétákat, nem látják meg Jézusban a Krisztust, az elvivendő ígéret beteljesedését. A bűvész és a büszkeség annyira eltompítja, elhomályosítja az ő szemeket, egyszerűen nem csak, hogy nem látják meg az Úr Jézusnak a szabadító isteni erejét, hanem ahol lehet, ott próbálják majd megakadályozni az ő szolgálatát. Erre is érdemes egy pár példát felhozni. Például, amikor az adót megkérdezik tőle, hát szabad-e adót fizetni a császárnak? Vagy nem? Hát erre válaszolja Jézus. Jézus röviden csak annyit válaszol nekik, hogy adjatok meg a császárnak, amely a császári, Istennek meg, amely az Isten. Vagy amikor azt kifogásolják, hogy szombatnapon gyógyít, hiszen szombatnapon pihenni kellett, ezt mondja a törvény is. Jézus erre csak egy kérdést tesz volna nekik, talán szombatnapon nem szabad jutani. De vehetnénk akár a parázsnasszony esetét is. Amikor elég citálnak egy házasságtörő asszonyt mondani, hogy ilyet meg kell kövezni, ki kell végezni, az ilyet. Hát melyik ötök az, amelyik nem létezett? Na, az lesz el az első követ. Később már odáig fajul az ő gyalázkodások, hogy már isteni hatalmát, ugye az ő szabadítását már nem is Istennek, hanem az ördögnek tulajdonítják. Így is erre szemében azért határozottan, és annyit mond, hogy az ördög önmagával nem tud meghasonlani. Azaz a gonosz nem tud jót tenni. Csak az Isten tud jót tenni, csak az Isten képes egy elrontott életet újjá teremteni, helyreállítani. Akkor ezt tudjátok, hogy jelent? Hogy elérkezett az Isten országa. Az a válasz azonban még több haragot vár ki belőlük. És már tettemérőn nem tudják, innentől kezdve arra törekednek, hogy valahogy vádalában van megölhessék. Folytonos rágalmai, a naptanács puhult vágyai, a nép felbújtása, végül az akkori prokurátus, pilátusi ítélethozatalra kényszerítik. Mindez a szenvedés, amely lélekben kezdődött el, a testi szenvedésben fog kiteljesedni. A részletesen nem is bőle erre is szükséges kitérnünk. Ugyanis az embertelen kiúgás azzal kezdődik, hogy amikor elfogják Jézus, nekik nem tetsző válaszját elkezdik ütlegelni. Később már odáig fajul ez a lelketlenség, hogy a katonák is aktív részesein válnak a kegyetlenkedésnek. Kövis koronát húznak a helyébe, majd elkezdik ostorral szakadni és csúfolni. Mindez a szenvedés azonban még csak előszobája volt annak, ami ezután következett fent a Golgotán. Ugyanis a kereszt halál a legkegyetlenebb halálos ítélet volt. Érdekes, hogy ahogyan a római birodalom megbukott, ezt a halálnemet is betiltották kegyetlensége miatt. Erről a halálnemről tudni kell azt, hogy a kezekben, vagyis nem is a kezekben, inkább a végtagokban szólt szövök, amely nem a tenyérben helyezkedett el, ahogy ezt szokták ábrázolni, hogy megtömben leszakadt volna a test, hanem a cuklóban. Az idegközpontokat célozták. Ezzel egy ilyen szűnni nem akaró fájdalmat idéztek elő a szervezetbe, amely a test kiszáradását is elővészte. Ezek mellett egy idő után a fulladás és agonizáció is fellépett, ugyanis ahogy a test egyre inkább síjjek lefele, összeroppant a tüdő. Mondhatjuk úgy is, hogy a kereszthalál egy alapvetően fulladás és halálnak tekinthető minősül. Jézusnak az egyetlen igaznak ezt a sűrű szemed is kellett végigjárni. Feltetnénk a kérdést, hogy ez a sok szörnyűség, ez a sok borzalom történik Jézussal. Tanítványok, akikért ragyogott, akik a leginkább megtapasztalhatták az ő szeretetét, az ő jóságát, akitől az ember szinte már elvárna, hogy legalább a nyomorúságba bele legyenek, legalább ott támogassák őt. Hol volt? Az egyik, ugye, elárulja ezzel, mint egy kezefogva a farizeusokkal, a másik megtagadja, majd látva az ő nyomorúságát mindenki, cserben hagyja, eltemeti. Jézus szenvedését látva csak csodálkozni tudok azon, hogy hogyan lehetséges az, hogy benne soha, de soha nem rendült meg a mennyiért a szeretete. Ennek érzé, lássuk, hogy minden, ha meg lehetett volna rá. Jézus azonban több ízre és bizonyságot tesz az Atya szeretetéről, például ekén. Hogy engem szeretett az Atya, én is úgy szeretlek titeket. Vagy hogy maga az Atya tesz bizonyságot a fiúból. Hogy ez az én fiam, benne gyönyörködöm, ez az én szeretett fiam. Hogyan érhető tettem az Atya szeretete Jézus életében? Tudom, én a körülményét tekintve nem igazán érintettem. Nagyon érdekes, mert egyszer egy ilyen mélyebb fázisom, vagy ilyen meglampadt időszakomban lázadoztam Isten annan, és föltettem neki ezt a kérdést, hogy arra volt, de miben láttam ott a szeretetet, mióta átadtam az életemet azóta, csak nyomorúság és nyomorúság jellemző az életemet. Nem tudom elmondani azt, hogy te szeretsz. És nagyon érdekes volt, Isten nem megítélt, nem büntetett meg, hanem elkezdett velem beszélni. Ennyi nem a fülemben keresztül, hanem ilyen belső hangok által, mint ahogy ezt egyesek szokták mondani. Hanem egyszer az értelmemet használta föl, gondolataimat vezette és kérdéseket tett fel bennem. Az egyik ilyen kérdés az az volt, hogy vannak, akik szeretnek téged? Hát, olyan tökéletesen mondtam, hogy persze, ha honnan lennének már. Sőt, csalogattam is Istennek, hogy ki minden szeret engem. A másik kérdés az azonban az volt, hogy miből gondolod azt, hogy szeretem? Miben nyilvánul ez meg? És én most nem fogok választani, hanem ez lesz számotok és a kérdésem, hogy azok, akik minket szeretnek, akiknek megnyugodva a szeretetéről, az általában, hogy miben szokott megnyilvánulni. Mondjunk erre példákat. Önfeláldozás. Ez kemény. Csak hangosan neked
jön.
Figyelem például, figyelem, igen, nagyon.
Megbocsát,
nagyon fontos.
Ott van, amikor baj van.
Elfogadás, ott van, amikor baj van. De mondjuk az is tényleg nem mindig tud segíteni, de azzal, hogy ott van, az már önmagában segítség. Ennyi.
De hogy is, hát ott van a kávé meghívás.
Én azt szerintem is az egyetemes
bizonyságot
tesz a másik szeretetéről. Így van. Bocsánat kérés. Bocsánat kérésben is a megbocsátással azonos. Hogy?
Megsimogatott mondani. Hát aki szereti őt, megsimogatott.
És nem akár volt.
Így van. Szóval ugye a felakai kérdezben is. Együtt mellett van. Na, eleve ugye gondol rá, megemlékezik róla. És mi az ajándékokra? Mert a másik kérdés ez volt Istennek, hogy az ajándékban mutatkozik meg a másik szeretete? Körülményekben? Nem, szerintem sem. Én bevallom őszintén, hogy egy kicsit is értett, és ez a kérdés Istennek, mert nekem senki sem vegye meg a szeretetemet holmi ajándékkal. Az ajándék egyébként sosem nem alapja egy szeretet kapcsolatnak. Maximum, sőt, mondjuk így, hogy csak része lehet az egésznek. Sőt, akivel kölcsön szeretet kapcsolatban, a tő maga a legfőbb ajándék, a vele való személyes kapcsolat. És mindaz, amit az ember ezen felül kap, az is csak ráemlékeztet, abban is őt látja. Ugye ezért tudjuk általában jól használni ezeket a dolgokat, azért tudjuk igazán értékelni, még ha valódi értéket nem képvisel, akkor is. Ugye a diákjaim szoktak megajándékozni mindenként egy kis csöcsöbecse ajándékokkal, vagy egy kis rajzokkal, aminek valódi értéke nincsen. De mégis akár ez ugye a kezembe kerül, van ugye örömmel tölt el, mert van egy kölcsös szeretett kapcsolat közöttünk. Természetesen azt mondhatjuk, hogy mindaz az ajándék, amit szeretett kapcsolatban kapunk vagy adunk, az attól válik igazán értéke, attól tudjuk igazán jól használni ezeket az ajándékunkat, mert szeretjük azt, akitől kaptuk. Tulajdonképpen Isten szeretetét is ebben lehet tetten élni. Ugyanis az igény számos olyan ige van, ami egyértelműen kezd bizonyságot a szó ilyen értelmében Isten szeretetéről. Erre tudnánk egyébként példát hozni, igény példát, tehát hogy miket mond Isten, miket ugye nekünk.
Reményteljes
jövőt ad. Ez egy tárgyértelem, hogy ez mit jelent, de igen.
Akkor most mondjuk el, mi van benne.
Én azt gondolom, hogy a reményteljes jövőnek a végtéje a mennyország, az örök élet. Az, ami reményteljes jövő. Ez nem jelent azt, hogy akkor úgy minden happy end lesz majd mondjuk 10 év múlva.
Hát már az örök kivalóság van egy
élet. Azt mondjuk, az buli lesz. Miket van még? Miket ígér?
Bennünk van minden napon.
Bennünk van minden napon. Ez megyik, az egyik legfontosabb. Mit mond még az ügyet?
Megigazdál.
Nagyon fontos. Megigazdál. Ugye könnyeinket tömű mindegyíti. Azaz tud egyszerűen a bánatunkról, tud a bajunkról.
Bátorít. Örömet
van. Megsegít a bajban. Hogyha nem is segít, akkor is számíthat a jelenlétére.
Tanácsol.
Nagyon jó. Életem minden után.
Meg.
Nagyon jó.
De megvigasztal.
Nagyon fontos. Ez így van. Én azt gondolom, hogy egyedül az én, hogy megsegít a bajban, bármikor számíthatunk rá, elmondhatjuk a problémáinkat, de nagyon sokszor meg is fedmunkát, sőt, különböző próbákat megenged. De jó azért ezekben látni azt, hogy ezekben is az ő védelme, az ő oltalma van. Ugyanis sokszor egy-egy ilyen próbatétellel, egy-egy ilyen intéssel, fedéssel valami jóval nagyobb bajtól őriz meg minket.
Megsebez és
be is kötöz. Megsebez, de be is kötöz például. Ez is fontos. Ami én bevallom őszintén, hogy nekem a legfontosabb ezek között, az ígéreteik között az az, hogy bennünk van minden nap. Minden nap a világ végzetényben, az örökre. Sőt, bármikor elmondhatom neki. Sőt, az a jóta neki, mondjuk el elsősorban mindazt, ami bánta a szívünket. Ha belegondoltak, mindannyian erre vágyunk a leginkább, nem? Hogy az, akivel kölcsön szeretett kapcsolatban vagyunk, azzal mindig együtt lehessünk. Annak mindig bármit elmondhassunk. Ugyanakkor ezzel tudjuk, hogy az ember erre nem képes, bármennyire szeretnünket, bármennyire nincs szándékunk, akkor sem fogja tudni ezt megtenni, mert vannak határai. Viszont az Isten a mindenható Istennek minden lehetséges. Ő mindig elérhető távolságban van. De jó volna, ha meg tudnánk ragadni ezeket az ígéreteit, ha bele tudnánk kapaszkodni minden esetben, akár jó helyzet van, akár rossz helyzet, akár jó körülmények, akár rossz körülmények. Ebből látható az, hogy Isten szeretete elsődlegesen nem a körülményekben keresendő, hanem önmagában. Isten szeretetét nem lehet az éppen aktuális körülményeinktől függővé tenni, de még csak a nekünk adott ajándékainkról sem mérhetjük le az ő szeretetét. Ugyan egy kedves testvér szoktam volt mondani, Isten önmagában több, mint ajándékének sokasága. Az Istennel való személyes kapcsolat minden ajándékát felülmúlja. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy akkor már nem is fontosak az ajándékok, mit nekem ajándékra, hogy is jó el vagyok, igenis fontosak, amelyért jó, hogyha megtanulunk újra meg újra hálát adni. Ugyanakkor azért azt is tudnunk kell, hogy ez olyan ajándék, hogy csak a vele való személyes kapcsolatban nyernek igazi valódi értéket. Csak akkor fogjuk tudni igazán jól használni, igazán értékelni, hogyha helyreáll vele való közösségünk. Jézus az Atyának ezt a szeretetét adotta meg. Bántották és megaláztatták, de akár cserben is adhatták. Azt az egyet azonban tudhatta, hogy az Atya, mint jóság, fölé borul, mint letolt falóra a rózsát. Jézus tökéletes közösségben élt az Atyával, mondja is egy ízben, hogy az Atya és én egy vagyunk. Tényleg teológiára sokkal több a kell, de ez akár minden értelemben is igaz. Hiszen tudta azt, hogy az Atya vele van, szeretni. És bár volt egy eset, amikor megint volt látva a reálváró nyomorúságokat, hogy még az Atya is egy rövid időre el fogja hagyni. De ennek ellenére bele tudott tökéletesen simulni a mennyi Atya akaratába. Mert tudta azt, hogy mindaz a szenvedés, mindaz a nyomorúság, amelyet majd el kell hordozni, annak jó célja van, az jó cél szolgál. Ahhoz azonban, hogy igazán megértsük Isten hozzánk le, hogy szeretetét, látnunk kell azt is, hogy miért is kellett Jézusnak ennyit szenvedni. Bár esetünk számára tény, tudjuk azt, hogy ennek az oka, megtanuljuk hittanóra, sőt ennek a hitnek az alapján élünk, de mégis sokan vannak, akik nem értik Jézus szenvedésének az okát, hiszen mindig jó volt, akivel csak lehetett jöttek, mégis azt látjuk, hogy szenvedésre szenvedésre járja az ünket. Erről nézve elsőként is egy igét szeretnék felolvasni, amely választ az előbbi kérdésre, és nagyon jól ragadja meg Jézus szenvedésének az okát. Pedig a mi vétkénkért kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, hogy sebei árát gyógyultunk meg. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törli össze. De a fel is áldozta magát jóvá tételül. Mégis meglátta utódai, sokáig él. Az Úr akarata célvodra van. De ez az evangélium, amit én azt gondolok, hogy jó újra és újra elmondani, sőt újra és újra ebben stabilizálódni. Ugyanis ebből az igéből is látható az, hogy Jézus mindjárton a mi bűnünkért szenvedett. Méretünk áldoztatott fel. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, ezt a bűnében megnyomorodott emberiséget. Hogy aki hisz, az el ne vesz, hanem örök élete legyen. Jézus nyitotta meg a menny ajtaját, hogy aki elfogadja az ő váltságát, ami érettünk kiontott végét, jóvátételi áldozatát, az újra közösségbe kerülhessen az Atyával, a mindenható Istennel. Csak Jézusért és csak Jézusban állhat helyre az Istennel van közösségünk. Csak Jézusban tapasztalhatjuk meg a maga teljességében Isten hozzánk lehajló szeretetét. Bármilyen helyzetben is kerüljön az életünk, bármilyen mélységben is, akkor is tudhatjuk azt, hogy az Isten szeret. Akárhányszor eljutunk oda, hogy nem bírjuk, feladjuk, ez nem nekünk van. Nézzünk fel Jézusra, az ő áldozatára. Mert benne fogjuk tökéletesen megtapasztalni az Isten szeretetét. Az ő szeretetében nyerhet új erőt az életünk. Benne találhat igazi örömöt, igazi békességet, igazi megoldást az életünk minden helyzetben, minden felülményben. Ugyanakkor az azt is tudunk kell, hogy ezzel nem fejeződött az ő munkája. Ha tömörenünk azért arra, hogy szükséges kitelni, hogy mi kell, hogy fakadjon abból a szeretetből, amelyet az Úr Jézusban kaptunk. Ugyanis sokan megelégszenek azzal, hogy ne jól még egy ilyen magamféle nyomorú, bűnös embert, hogy szeret az Isten. Igen, ez jó, és ez nagyon is fontos. Ebben a hídben újra meg újra stabilizálódnunk kell. Hiszen ha ezt nem tudjuk komolyan, akkor nem is tudunk igazán új életbe járni. De nem szabad ennyivel megelégetni. Ugyanis Jézus nem azért hívott el minket, hogy ennyivel megelégedjünk, hanem azért, hogy mindazt, amit kaptunk tőle, értve ez alatt akár ezt a szeretetet, azt a bocsánatot, azt az elfogadást, és meg ki tudja minden ajándéket, ezt tovább is adjuk. Egyszer egyébként nagyon leleplezett Jézus Péterhez intézett szava, amikor feltámadását követően elébe megy Péternek, és megkérdezi tőle azt, hogy szeretsz-e. Nagyon érdekes volt számomra az, hogy nem kezd el Jézus bizonygatni az ő szeretetét, hogy figyelj Péter, most már elhiszed, hogy szeretlek? Hát nézd meg, mit tettem értem. Most már bizonyosságod van az én szeretetemben? Nem. Viszont Péternek nem is kellett bizonygatni a Jézus szeretetét. Ő szemtől szemben láthatta és megtapasztalhatta azt, hogy Jézus Krisztus mit tett érte. Milyen mérhetetlen módon szereti őt. A kérdés csupán az volt, hogy ő szereti a Jézust. Mert ha nem, akkor nem tud valamit kezdeni. Akkor nincsen miről beszélni. Akkor nincsen egymással dolgok. Azonban szereti Jézust, akkor hatalmas dolgokra fogja tudni használni. Akkor képessé tudja tenni arra a feladatra, amelyre elhitte őt. Ugye legeltesd az én nyájamat. Látjuk is, hogy Péter tényleg nagyon hatalmasan tudta használni. Látunk azt is, hogy ez a mi életünkre is igaz. Nem az a kérdés, hogy szeret az Isten. Ez egy tény. Ez bizonyítja Jézus életben kiontott véle. A kérdés csupán az, hogy mit szeretjük-e Jézust. Elfogadjuk-e őt annak, aki ő valójában, ami megváltottnak, aki a mi bűnénket halt meg. És ha már elfogadtuk, a követjük az ő parancsolatait. Engedelmeskedünk az ő utasításainak. Ugyanis én magam mondom, hogy aki szeret engem, az cselekszi az én parancsolataimat. Ha igen, ha így tudjuk őt szeretni, akkor minket is hatalmas dolgokat tudjuk használni. Akkor minket is képessék itt tenni arra, hogy betöltsük a tőle kapott küldetésünket. De végén, igen, arra gondoltam, hogy azért érdemes lenne még kitérni az érzelmek dolgára is, ugyanis nagyon sokunknak egy komoly probléma. Komoly probléma az, hogy érezzük és nem szeretek, vagy nem. Ha érezzük, akkor minden jól megy, ha szárnyal a hitünk, viszont hogyha nem érezzük az ő szeretetét, akkor szó szerint megrecsenünk. Elkezdtük keresni az okokat, lehet, hogy nem is lehet megtérve, lehet, hogy valami olyan bűnlet az életemben, aminek ez a következménye. Illetve másik esetben is igaz ez, az a fajta érzelmi ingadozásunk, amikor mi nem érezzük Isten iránt ezt a lángoló szeretetet. Akkor csak ugyanezek a problémák jelennek meg mindannyiunk esetében. Nekem mindig az a kérdésem, hogy mit kezdünk ezekkel a problémákkal, amikor az érzelem határozza meg az Istennel való kapcsolatunkat. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez a fajta érzelmi ingadozás, érzelmi probléma az emberi kapcsolatunkban is nagyon erősen van jelen.
Ott van az indikátor, igen.
Meg, honnan?
Hát, hogy aki szeret engem, hogy cselekszik az én akaratomat.
Ez így van.
De nem tudom, tehát szerintem úgy is cselekszik. Tehát, hogy attól cselekszem az akaratát, akkor nem biztos, hogy érzem azt a nagy szeretetet kiránta, vagy viszont.
De az gáz, szerintem?
Én úgy szoktam érezni, hogy igen.
Nem én.
Mert alapvetően érzelemorientáltam.
De ez jó. De nem tudom, nekem a szeretet az mindig is egy érzelmet jelentett.
Amikor nincs érzelem, akkor kársz. Annak érezzük.
Tehát én tudtam lenni azt, hogy van egy tudati szint, ami nem tudom, hogy hogyan kell csinálni a dolgokat, meg hogy Isten szeret engem, de ezt is úgy tudom, tehát hogy így megtanultam. Szerintem, hogy ez nem társadalmi, és tényleg érdemes Isten szeretnének, és érzem viszont a szeretet iránta, akkor ez valahogyan nem teljes.
Uh-huh. Uh-huh. Na, én két irányt látok ebben, hogy vannak, akik az eszükkel akarnak szeretni, uh-huh. és azt mondják, hogy na ugyan már nehogy átvessünk a ló túloldalára, akkor felsőjünk, maradjunk itt is. Azt mondja, akkor azt el kell hinni, és szeretni kell, és tudom, hogy szeretni uh-huh. életem, és szeretni kell érzem, uh-huh. is tudom. És akkor van a másik véglet, amikor jaj, már ott minden kezedet fölnemelt, közben már semmit ne csinál, mert az már túlzott érzelmek, és már a karizmatikusság, és hogy nehezen lehet ám megülni a lovat.
Tehát vagy az egyik oldalára esünk át, vagy a másik oldalára, és én igazából nagyon nézem tanítást hallani erről, ami...
És az ige mit mond?
Hát azt majd nem mondjátok.
Na, én az elmondom egy erős példát. Amikor megtértem, ugye én nem nagyon éreztem semmi, akkor azt éreztem, hogy így megkönnyebb voltam, nem minden. És romantam Kálmán bácsihoz, hogy hú, hát valami nagy gáz van, lehet, hogy meg se tértem, mert nem megzak semmi. És nagyon egyszerűen kezelte az ügyet, valószínűleg nem én voltam az első kényelmiségét, és azt mondta, hogy hát nem éred, nem tudni kell. Most én megkérdeztük, tudod, hogy behívtad az életedbe, vagy nem? Nem tudom. Hát akkor miről beszélünk? Tényleg azért érdemes erre jóval részletesebben is kitérni, hogy ez hogy is működik. És itt Ádám már egy nagyon jó gondolatot mondott, hogy mit mond az ige erről az egészről.
Van egy mivel életeket is lássátok, hogy jól mondjuk.
Ez nagyon fontos. Igen. Majd erre kitérünk, hogy ez az életetek is lássátok.
Változatot, vagy változatot megértelmetek megújulásával.
Igen.
Ha minden igaz, akkor Isten az értelmünkön keresztül szeretne erről meggyőzni.
Igen.
És az ige olvasása által.
Igen. Na én is erre gondoltam elsődlegesen, hogy...
Hol van a gyermek?
Hát a Róma 12.
Róma
12. Úgy mondjam, hogy értem, hogy ez a mi megint megismerhetsétek.
A felöltözben az új embert nem nincs?
Az a Efézus és a Kolossé van.
Szóval nem azért kérdezem, mert nem tudom, hanem hogy milyen sok helyen erről van szó. Arra próbáltam, de
közvetlenül. Felöltözve az új embert, de ez is egyfajta tudatosság, vagy ez vagy egy érzelmi állapot?
Hogy... Nem, én úgy emlékszem, hogy azért ott is szó van arról az új ember felöltözésénél, hogy az értelemről
beszél. Igen, hogy változom ott is, igaz, jogos.
Mind a kolosség, amint az etézetben.
Igen, szóval szünetben látunk el, hogy azért, ha nézzük az igét, akkor azt látjuk, hogy sokkal nagyobb, hogy is mondjam, jelentőséget tulajdonít Isten az értelemnek, a józanságnak. Ugye van például Péternek a leveleiben, szinte majdnem már minden második részben előjön azt, hogy legyetek józanok. Sőt, ugye azt mondja, hogy a józanság lelkét adta nektek az Istennek, amely által ugye megújítja az értelmünket, illetve a hitünket is erősíti. Én hoztam egy ilyen piramidot, ugye, mint jó torkenalom talált. Kicsit másképp ábrázoltam, mint ahogy szokták. Nem tudom, ez mennyire látható.
Sem
nem baj, mert annyira plastikusan fogom magyarázni, hogy így is meg fogod érteni. Igen, valakinek fordítva kell ezt egyébként. Na, a lényeg az, hogy a piramid csúcsán ugye Isten helyezkedik el, mint a mindenség ura. Mint aki mindenen úr. Én alatta helyezném el mindenképp az ember értelmét, viszont nem magában az ember értelme nem sokat ér, ugye ez bizonyított egyébként maga a felvilágosodás is. Ahhoz, hogy igazán ugye ez a ráció, ahhoz, hogy Isten szeretetét igazán meg tudjuk érteni, igazán kézzelfoghatóvá váljon számunkra, ahhoz szükséges a hit. Ugyanis hit nélkül azon túl, hogy nem tudunk tetszeni az Istennek, azontól nem tudunk önmagával végre mit kezdeni Istennel az ő áldozatával, amelyet Jézus Krisztusban adott nekünk. Szóval mindenképpen a hit kapcsolja össze Istent és az embert, azon belül pedig elsődleges az értelmet. Ugyanakkor, amit te Gundi mondott, azért az érzelmeket sem mondjuk ki. Annak is szerepe van azért a hívő ember életében. Isten nem véletlen teremtett minket olyan értelemben lett érzelmi mindnek, hogy adott érzelmeket. Viszont az érzelem csak akkor tud helyesen funkcionálni, jól funkcionálni, hogy az helyére kerül. Ugye szokták azt mondani, hogy sok ember életében van az, hogy itt van a szíve, itt pedig a feje, pedig hát azért az Isten mégiscsak valahogy úgy alkotott meg, hogy itt a fejünk és itt a szívünk, és ez a kettő felcserélődik, akkor nagyon komoly karmajták tudnak keletkezni az ember életében. És ez annyit jelent, hogy ahogy elkezd az Isten igényének talán megújulni az értelmünk, megújulni a hitünk, megerősülni a hitünk, egyre inkább a szerinte való gondolkodásmód fogja láthatni az életünket. És ahogy egyre inkább átformálódik így az ige talaján, egyre inkább más szempontok határozzák meg az érzelmi életünket is. Például ugye nem fogunk azzal örülni, hogy mondjuk Isten káromolják, sőt, hogy azért hívő ember általában azért ilyenkor úgy bosszankodik is, meg háborogva a lelkek, de már ez is egy érzelmi állapot egyébként, hogy tartunk. Illetve nem fog annak örülni, hogyha megdöglött a szomszédtelene, azaz nem örül mások kárának. Persze, hogyha megsötétedik a hívő ember sajnos, akkor ő is képes visszavenni ezeket a rossz tulajdonságokat, de alapvetően nem ez a jellemző. Sőt, sokkal inkább megtanul együtt örvendezni az örvendezőn, és együtt sírmásíróval. Azt lehet mondani, hogy ahogy egyre inkább megismerjük a mi jogunkat, annál elmélyültebbé válik a vele való kapcsolatunk. Ugye megszületik az ember szívébe ez a csendben a tartalmas erem, amely persze időnként ez egy kincsorból. Hogy ez a fajta békesség, amit ez a világ nem tud adni belőle sem. Megnyugszik a lelkünk Istenben, úgyhogy sokszor nem is változtat a körülményeink. Fordított esetben, pedig amit itt már mondott Stani, az egy nagyon fontos, amikor mi nem érezzük, hogy Isten iránt ezt a lángoló szeretetet, akkor is ugyanezt kell, hogy meghatározza az életünket. Nem elsődlegesen az érzelmet. Mert hogyha az érzelmeim alapján akarnám én követni az Istent, akkor hol követném, hol nem. Ez rengeteg problémát tud okozni az embernek a szolgáló életében. Sohasem szabad kiszolgáltatnunk az érzelmünket. Azért azt nagyon fontos leszögezni, hogy Isten szeretetét sosem lehet a mi érzelmeink függvényévé tenni. Isten az ő szeretetét nem a mi érzelmeink szerint határozta meg, hanem Jézus Krisztusban mutatta meg a maga teljességében, a maga tökéletességében. Ugyanakkor, ahogy Jézus mondja az ő igéjében, akkor nem azt számít, hogy éppen most mit érzek, vagy mit nem, hanem egyfajta tudatos döntés mellette, sokszor maga mellett. De szeretetek az egyik alapja, az, hogy tudatosan döntök a elsősorban Jézus mellett, és Jézus által a másik ember mellett. Sokszor úgy, hogy magam ellen, ahogy itt mondtad, hogy ez az önfeláldozás, mert nem sokféle formájában. Azt nem az érzelmet fogja meghatározni, hanem a másik ember.
Biztos, hogy magam ellen?
Sokszor van, hogy magad ellen döntesz, például a saját kényelmed ellen.
Igen.
De nagyon jó dolog, amikor...
De
ez tök jó, hogy te ilyen stabil. Én mondjuk sokszor vagyok úgy, hogy hát nem nagyon van kedvem. Isten akartam mellett dönteni, például ma sem volt kedvem egy alkalmat tartani. És én akkor nagyon tudatosan kell mindenki tudnád ellen dönteni.
De akkor
mi tudjuk is tudom, hogy
így van.
Jó az ő ügyetetet. De Jézus, mit tett ellenézve, én nagyon szeretem ezt az igét, mert ez azért nagyon sokszor lehet az bőlönteni. Ugye mindenkori tanítványunknak ekként fogalmazni meg az ő szeretetét szépni. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Hogy én mindig megtartottam az én atyám parancsolataimat, és megmaradok az ő szeretetében. Ez annyit jelenti, hogy tulajdonképpen, ahogy elkezdünk engedelmeskedni, megismerjük őt, és minél inkább engedelmeskedünk neki, és minél inkább megismerjük őt, annál inkább tudunk neki engedelmeskedni. Tulajdonképpen ez az engedelmesség és az ismeret, ez kép a képben jár. Nagyon érdekes az, hogy minél inkább megismerjük az Urat, annál inkább el tudjuk azt hinni, és érzelni, és meg tudjuk azt élni, hogy szeretjük őt. Mert rájönk arra, hogy minden egyes parancsolatával, az ő akaratával minket fény, minket oltalmaz. Mindent mi életünk tesz. A mi életünk való szeretetében. Ezért mondjam az ige egyébként, hogy csak viszont tudjuk őt szeretni. Velük szeretett minket. Tulajdonképpen, amikor így megöljön az érzelmünk, akkor ugyancsak ez kell komolyan bennünk. Hogyha most nem is érzem, de tudom azt, hogy én kinek hittem, kiben bízom. Tudom, hogy ki az az Isten, aki engem előbb szeretett. És aki sosem változik, akinek soha nem változik meg a szeretete felé. Akármilyen helyzetben is vagyok. Na, hát én ennyit gondoltam a magam részéről. nagyon jók vagyunk. Hát ha bármi van, akkor azt nyugodtan mondjátok. Ti hogy álltok ezzel a kérdéssel?
Egy kérdés, mi volt ezzel a figyel?
Mert úgy szeretné Isten a világot, pedig az Isten szeretete, hogy ez mennyire stabil bennünk, vagy mennyire nem. Ugye jön egy nagyobb próba, akkor az érzetünk meg szoktak ingadozni. Ugye nagyon sokszor körülmények határozzák meg az Istennel való szeretett kapcsolatunkat. Nagyon érdekes, mert pont tegnap mondott valaki nagyon jó gondolatot, hogy tulajdonképpen nem az Isten szeretete változik meg irántunk, hanem mi távolodunk el egyszerűen tőle. Mindig úgymond kézműtásnyira van, csak mi nem vagyunk ott, ahol oda lehet, ahol meg lehetünk szólítani.
Csak
minden
vagyunk a
kezeügyében. Na igen, ez még jobb, igen.
Hát akkor így is, hogyha egy olyan helyzetbe kerül az ember, hogy érzelemben maga alatt van, akkor az a helyes, még hogyha éppen nem is tudom, nem érez semmit, nem tudom, akár is élet, akár mások iránt, hogy továbbra is Isten szerint él. És mondjuk olvassa az igét,
kívánkozik.
Igen. Mert az amelyiket nem tudjuk irányítani, például csak a különös döntéseket.
Én azt gondolom, hogy igen. Szeretem az érzelemnek, szóval azt nem kell kivonni. Csak nem szabad, hogy azt határozom, hogy az Istennel való kapcsolatnak. Ez ugyanolyan, mint hogy csomó embert szeretek, de most éppen nem tudom azt, hogy szeretem, de a bárki megkérdez, hogy szeretem a testvéredet. Persze, hogy szeretem, mert nem kérdez, de érzem, nem érzem, de tudom, hogy szeretem. Egyébként mondom, a párkapcsolatoknak, a baráti kapcsolatoknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy nagyon-nagyon drasztikus módon határozom az éppen aktuális érzelmet. Nem érzem, mert akkor lehet, hogy baj, ki kéne tudni, hogy nem kéne vele foglalkozni, és az nem határozhatja meg. Mert igenis az érzem meg tud inogni, de helyre is tud állni.
Nekem az volt a tapasztalatom a ilyen helyzetben, ahogy most Isten szeretetét nem értem, sokat közöttem ezt, hogy miből tudhatnám, vagy miből lehetnénk bizonyos, hogy valóban szeret. És aztán több igét is előjön hazott, és elgondolkoztatott azon, hogy amikor ezt a kérdést felteszem, hogy vagy kérem egyáltalán, megfogalmazódik bennem ez a kérdés, hogy Isten mutass meg, hogy szeretsz, és ígéretekbe kezdek el kapaszkodni, hogy ezt vagy azt teszi, vagy azt tudja, akkor még olyan bizonytalan tényként kezelem azt, hogy ő szeressen engem, azaz a jövőben bizonyítsa be. És Isten megkoszembesített egy-két ígérrel, amiben ő ezt lezárt, ezt a kérdést. Tehát ő nem fogja nekünk bizonygatni, hogy szeret bennünket, hanem hit kérdését teszi.
Nem
pedig, hogy elhiszed-e, hogy szeretett téged, és én azt látom, hogy sok mindenre fókuszálja a figyelmünket, de ebben a kérdésben főként egyetlen egyet, mégpedig amit mondtál, a keresztre. Tehát Róma 8, bocsánat, 5-8. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus életünknek volt. Tehát amikor mindig ez a kérdés felmerül bennem, hogy szeret-e engem Isten ebben a pillanatban, akkor nem egy jövőbeni eseményre kell gondolnom, hogy most akkor bizonyítsa is be, mert Isten nem fog nekem bizonygatni, hanem ő egyszerűen oda irányít engem a keresztet, hogy bebizonyítottam, kész. Ha ezt nem hiszed el, akkor nem hiszed el, hogy szeretlek téged. János levélben, az elsőben ugyanerről beszél, a 4.9-ben, azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülöttját elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Ez is egy ilyen lezárt tény. Krisztust elküldte, mi ennek azok, mert szeretett minket, és ez bennünk válik nyilvánvalóvá. Tehát igazából ez hit kérdés, és Isten nekem ebben adott úgymond nyugalmat, hogy amikor ilyen helyzetekbe kerülök, hogy minden tönkre még úgymond küldöttem, legalábbis nem úgy alakul, hogy én szeretném, ami nem feltétlenül rossz mellesleg, az a lényeg, hogy Isten tervez szerint alakul, akkor Isten újból és újból a keresztet hozza elén. és hogy igen, én elhelyezítem, hogy Isten engem ott szeretett és kész. Ez, ennek hatása van ma is az életemre. Lehet, hogy nem olyan, amilyet én szeretnék, és nem pont az az ígéret teljesedik be, hogy én szeretném, de mégis ebből tudhatom, hogy ő szeretett engem. És nem mondom, hogy ez a tuti dolog, de ebben gyakorol Isten azért engem, hogy tényleg elhittem a keresztről, hogy az az ő szeretetének a bizonyítéka volt. És ne ígéreteket várjak, és ne, hogy Isten ezt vagy amat tegye, mert nagyon ravaszos álltam, tehát sokszor kaptam úgymond ígéretet, reménykedtem benne, és nem történt semmi. És akkor ilyenkor mi van, Istennek változott, Isten változékony? Nem, Isten nem változékony. Ha egyszer elhittem és megbizonyosodtam, hogy ő szeretett engem, akkor az abban nem fog megváltozni, ebben az értelemben sem.
Nekem az nagyon jó volt egy olyan élményem, hogy jó, hát ezt már sokszor mondták, de ez így volt, hogy egyszerűen emlékeztem arra, hogy Isten hogyan megsegítette egy kilátástalan helyzetre, és akkor egy felszabadított egy hasonló kilátástalan helyzetre.
Én még ezt is számítom, hogy emlékezni, megemlékezni arra, hogy minden tett az Úr.
Az volt az új élmény, hogy ez most jelent segített rajtam, tehát régebben elkezdtem, mert ez még egy tök más helyzet volt, és hogy ez még tök más, és hogy akkor, de most valahogy ilyen érdekes módon ez így megvigasztalta, vagy megvigasztalta, tehát engem megvigasztalta, hogy nem tudom miért, hogy Isten tud más helyzetben, nem tudom segíteni.
Ezek már csak ilyen plusz ráadások, szóval tényleg az, amit Krisztusban kaptunk, ez egy olyan felfoghatatlan valami, amit az ember tényleg csak elhinni tud. Az, hogy valaki odaáldozza az ő fiát, de mondjuk itt, hogy önmagát, azért, hogy nekem örök életem legyen, vigasztalásom legyen, és stb. Is lehetne sorolni ennyi mindenem. Hát ez olyan hihetetlen dolog, ugye van ez az igen, hogy először keressétek Isten országát, és elegyük minden megadatik, hogy addig, míg Krisztus szeretetet nem értjük meg, addig bármit kaphatom, bármilyen jó helyzetben lehetünk. Nem lesz egyfajta bizonyosság, sem az Isten szeretetét illetőleg, sem a jövőképünket illetőleg, ezt biztos. Tehát ezt újra meg újra tényleg nagyon tudatosan festegyíválni magunkba, főleg amikor az ember ilyen mélységbe kerül, vagy csak egy ilyen, hogy mondják, amikor úgy el van így az ember. Szóval ezekben a helyzetekben is jó ezeket újra megmondani, gondolni. Mert hálát adni ezeket. Amiről ugye jött, amiről már beszéltünk, hogy egyszer hálát adni. Például mennyit fenyalni az imádságunkat, az, hogy hálát adunk azzal, hogy mit tettél fogunk Jézus. Nem elsődleges. Helyen időnként teszünk be, itt van, köszönöm, hogy mit tettél, értem, főleg, hogy olyan a húsvét, vagy ilyesmi, de ugye a napi imádságunkat nem határozza meg.
Mi van, hogyha az embert épp ott bántja, hogy az nem okoz benne a hálát, és ez nem jön gyötrődni.
Mert megint az érzelemre mentél el. És én nagyon sokszor nem érzek ezt, hogy azt mondom, egyszerűen, sőt, sokszor utólag jön az érzelem, hogy egyszerűen hálát adni, én meglankadtam, sőt, hát ha már érzelem, akkor inkább negatív, mint pozitív, és egyszerűen úgy átformálódik sokszor az érzelem, de nem formálódik át, és egyszerűen tudom, hogy kinek hittem. Ugye, ahogy Pál is mondja, nem azt mondja, hogy érzem, hogy kinek hittem, tudom, kinek hittem.